Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Karanténkaszt 18. epizódja, pontosan 41 évvel azután, hogy bemutatták Andrei Tarkovszki Stalker című filmjét. Ami azért érdekes, mert annak idején azt hiszem, hogy 10 éves koromban láttam, amikor a szovjet film napján az általános iskolásokat beterelték a moziba, meg kellett nézni egy szovjet filmet, ez a Stalker volt, nem mondom, hogy akkor tetszett, nagyjából 15 évvel később viszont nagyon megszerettem. Hozzám korban hasonló egyedül Attila van közöttünk. Szia Attila, ti jártatok szovjet film napjára?
Igen, de nem ilyeneket kellett nézni, hanem kengyelfutó gyalogkakuk volt, amit kellett nézni.
Már a szovjet filmnapján kengyelfutó gyalogkakukot néztetek.
Aha. Összekeveredik a Nomegáj csak.
A Nomegáj csak, bocsánat. Igen, jó, de fasz vagyok.
Nupagagyi.
Azaz. Azt
kell. Nuzájec.
Na jó, adjál békén, ezt nem tudom. Meg, hú, várjál.
Talán egyszer majd Timur... Majd nem azt mondtad a Tom és Jerry-t, mert az aztán
annyira orosz. Nem, Timur és csapatát akartam még mondani. Azt kellett egyszer megnézni. Fogalmam sincs, milyen címen futott, de könyvben biztos, hogy ilyen címen futott Timur és csapata.
Andris, rácsaptál erre a témára. Akkor esetleg ti is jártatok pár szovjet filmnapjára?
Nem, abszolút nem. Csak azért képben vagyok annyira, hogy... Egy kisebb monszibát azért tudok javítani.
Amit azt hittél, hogy hiba, az nem volt hiba. Csak szólok a Rossi féle.
De amúgy ez abszolút hiba volt.
De hogy volt nem hiba.
Vele, de.
Nem. Hát, mert a következő évtől játszott csak a zenekarban, tehát csak onnantól tudott izélni. Egyszerre két együttesbe játszani.
Azon vitatkozunk Attilával, csak hogy ne legyen mindenki szerszer sötét, hogy az egyik... A Karantén királyban írta Dombi Tibor, mint megfejtendő, és a tízállítás egyikében leírta, mikor jött vissza Debrecenbe, és ő Attila azt írta, hogy nem tudom már, mit írt én meg.
Nem azt írta, hogy mikor jött vissza Debrecenbe, nem.
Transfermárton, hogy azt hiszem 2002 vagy 3, nem tudom, és nem stimmeltek a dátumot.
Attila egy dolgot szeret másokat kijavítani, egy dolgot utál, ha őt kapják rajta valamint, azonnal tagadásba vált. Addig is sikerült rendet rakni a Városligetbe?
Hát igen. Ez borzalmasan sokan voltak ma ligetben, mondjuk amatőr módon nem délelőtt mentünk, hanem délután, de egyszer mindenki ott sportolt, tehát az már hihetetlen, hogy gyakorlatilag olyan, mint egy szakkör lenne az egész liget, és egymástól nagyjából 10-15 méterre emberkupacok vannak, és láthatóan különböző sportágokat próbálnak imitálni, és tényleg a jogások, a tájcsisok, küzdősportosok, atléták kupacokban edzenek, és az egész olyan, mint egy ilyen nagy, összevont edző placcaliget, úgyhogy minden van, csak nyugni nincsen. Olyan, mint egy nyár.
Te melyik sportágat vitted?
Én a két gyerek tolása, két biciklivel a hónom alatt, mert arra egyik se jut föl nevű világjátékokat.
Velünk van Haraszti Ádám is, aki éppen sütésből jön. Hogy áll a tészta?
Most már betettem a tűzhelyre, közben rájöttem, hogy kint felejtettem az udvaron a száradó ruhákat, hogy azt is be kellett cipelem, hogy egy kicsit ilyen zilátnak tűnik a hangom, akkor azt ez okozza. Meg Barta Zolit alakítom mindjárt a képen, látszott közvetít hangosan a háttérben.
Na, remek, akkor majd élőben tudunk erről is közvetíteni. Hány podcastet vettél fel a héten?
Egyet se, ez nagyon, tehát vettünk fel egy YouTube-os videót az esélyesőkkel, tehát podcastet most, azt hiszem, ezen a héten most még talán nem. Ez nagyon furcsa. Bocsánat, így van, igen. Pontosan.
Na. Átaludta.
Attila, vagy jó kedvedben van? Vagy örülök ennek nagyon. Velünk van Budai Zoli. Szia Zoli, hogy vagy csillagom? Rég hallottalak.
Szia Galus, meg vagyok. Járok futni, készülök az Ultra Balatonra, amire úgyse fogok tudni menni. Úgyhogy relatíve meg vagyok.
Hát majd úgy alakítjuk a dolgokat, hogy úgy tudjál futni, hogy az egyetemi meccsek nézése az beleférjen neked még munkába.
Egyszerűbb úgy kell alakítani, hogy ne legyenek egyetemi meccsek, nem?
Hát jó, ez mondjuk ez nem rajtunk múlik, attól félek, ha egyetemi meccsek nem lesznek, Ultra Balaton se, bár van távolság. Akkor nem annyira ultra az a Balaton. Szolgálati közlemény. Szadiszló Csabi nem érkezett meg, valószínűleg nagyon elfáradt a mai napba, viszont megjelent a Kérdezz tőlünk sorozatban a vele való beszélgetés, mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom, rendkívül szórakoztató. Nagyon kíváncsi vagyok arról, hát Attilának vannak belső infói, hogy ki lesz a következő a sorban.
Te valami, mert szintén fogalmam sincs.
Nem, nekem sincs, én Kaplárek Józsefért tüntetek.
Hát figyelj, Kapival én még várnék egy kicsit, de igen.
Mire?
Hát, aktualitásra.
Jó, a második hullám.
Micsoda?
A második hullám a majd a vírusnak.
Szép volt, Zoli. Attila, viszont átadnám neked a szót.
Jézusom.
Mert ma csütörtök este van, legtöbben ezt valószínűleg legkorábban pénteken fogjátok hallani, amikor azt lehetne mondani, hogy egy nap múlva indul a Bundesliga 2, 6 első osztályú mérkőzést fogunk közvetíteni 3 nap alatt. Te, mint német szakos, csinálj egy kis kettcsinálót, légy szíves ehhez a hétvégéhez első körben.
Futball lesz Európában, élő futball lesz a képernyőn, ami tétre megy. Ráadásul rögvest egy Dortmund Schalkéval. Az itt megjelentek közül lehet majd hallani Ádit, Petur Andrist, rajtuk kívül a fél szerkesztőséget, és ahogy ugye az internetet olvasgatja az ember, akár mondjuk az eddig idézett, az előbb idézett Csabit, aki gyakorlatilag nem tudja elhinni magáról azt, hogy most Bundesliga meccseket fog nézni, anélkül, hogy fegyvert tartanék én a fejéhez, már pedig ezt fog nézni, mivel tényleg döbbenetes, hogy több mint 60 nap után lesz normális élő tétemenő foci a tévében.
Ezer bocsánat, de Attila nagyon félretájékoztatta a kedves közönséget, hiszen nem a Dortmund Schalke lesz az első meccs, amit közvetítünk, hanem a Bochum Heidenheim, igaz a Bundesliga 2-ból, de egy nagyon komoly rangadó, mert az első és a negyedik helyzet fog majd megmérkőzni egymással.
És hát ugye, hogy bocsánat, valóban, tényleg, pedig én választottam ki azt a meccset, ráadásul.
A második, számoljuk?
Na, egy újabb apró hiba, nem érdekes?
Igen. Nem baj, jövő héten Zoli bácsit hívjuk.
Oké. Figyelj, addigra úgyis kifényok, mert amit ma gridben változtatni kellett, az megint nem volt egy normális mennyiség, de az is a Bundesliga miatt, és elég nagy örömmel nem lehet mit csinálni, egy élő futballmeccseket pakolni be 555. ismétlés helyett.
Ez kifogás csak. Melyik meccset várod a legjobban a hétvégén?
Ez mondjuk egy hülye kérdés. Vasárnap 18 óra. Union Berlin, Bayern München. Remélem nem rontottam el a párosítást.
Nem. Azt hiszem nem. És aztán az időpontot se. Andris, te melyik mérkőzésen fogsz dolgozni? Akár műsorvezetőként, akár kommentátorként. Én
miután Ádi kiérte magát a Heidenheim vendégjátéka után, és ez ugye szép lassan meghozta nézők millióit a csatornának. Utána ugye bekapcsol a stúdió. Hát ez egy nagyon nagy szakma egyébként, de más iparágból is tűnt, az Oli bácsi tudna idézni. De bekapcsol a stúdió, és akkor tényleg mennyi, nem is tudom mennyi szünet után, de azt hiszem, hogy a március 14-én lehetett utoljára a stúdió, azt hiszem, mert a 15. harmadik félidő már elmaradt, tehát azt hiszem, hogy
talán
a 14-én szombaton volt utoljára üzemben a stúdió, és akkor jövünk a Dortmund Schalkével, és utána egy Frankfurt Gladbach lesz, hogyha jól tévedek, tehát két stúdiós meccs lesz. Az van, én soha az életben nem szoktam eldönteni, nem hogy egy nappal, de még egy másodperccel sem a megszólalás előtt, hogy így mit fogok mondani, viszonylag spontánul szoktam elővezetni a dolgokat. Most azon agyalok, hogy úgy fogok kezdeni, hát ezt most akkor így hallják, ez 20 nem tudom hány órával a valós adás előtt, ezt most lelövöm, hogy melyik fejem fölé kell majd ahhoz mutatnom a kamerába, hogy a nézőknek a Sport egy élő logót megmutassam. Én nem tudom, melyik sarokban szoktuk ezt kirakni, általában ugye, hát a paliki fordulattal élve, ha szemben ülünk a tévével, akkor a jobb felső sarokban, tehát nekem melyik ujjamat kell az megemelni, és fölhívjam arra a figyelmet, hogy a Sport egy élő logóval futballmérkőzést fog adni, de én azt hiszem nagyjából ez lesz a tematikája az egyébként félórás felvezetésnek, amellett nyilván el tudjuk majd mondani, hogy ugye a Dortmund nem nagyon hibázhat ezen a meccsen, mert Attila az lehet, hogy az Union Berlin Bayern-t várja, de nyilván valamennyien tudjuk, hogy a Dortmund Schalke lesz a az újraindítás utáni első forduló Persze. legjobb mérkőzése. Még akkor is, hogy a Dortmund Schalke üres lelátók előtt az mondjuk kicsit érdekes, mert ugye a Dortmundnak kell robogni a Bayern után, és hát nem is tudom, igazából ez lehet, hogy Ádi Resort jelenne, de hogy mégis egy ilyen autóversenyes hasonlattal élve, ugye az történt nagyjából, hogy ment a futam, és akkor utána kiintették az egész mezőnyt a safety car mögül vissza a boxba, és lehűltek a gumik, és mindenki elgémberedett, kiszálltak a pilóták, és most van egy újraindítás, aminek a rajtját baromira el lehet szúrni. És kb. Ez igaz a Dortmundra, hogyha nem képes ezt, hogy állnak, tehát 4 pont a hátrány most a pillanatban, még meg sem néztem, ha nem tudják ezt a derbit behúzni, és a teljesen edző nélküli Union Berlin sem okoz meglepetést a Bayern ellen, ugye az Union Berlin edzőjének haza kellett menni ismeretlen okból az edzőtáborból, úgyhogy a karanténból ezzel kilépett, magyarán visszalépni nem fog tudni egy darabig, senki nem tudja, hogy hol van, csak talán ők maguk valami magánéleti baja van. Tehát egy edzőmentes Union Berlin ellen, hogyha nyer a Bayern, és a Dortmund nem tudja a Schalkét megverni, akkor hamarabb lehet kevésbé izgalmas a bajnokság, mi magunk akár szeretnénk, úgyhogy ezért is ez nagyon érdekes, és ott vannak Gladbach, amely ugye a Frankfurt egy jó kis középcsapat otthonában megüldözhet tovább, és most ott vannak 4. helyen, pár pontra, a 3., 2., tehát igazából a Dortmund és a Gladbach szombati fellépése az mind dobogó környéki, izgalmas meccs lesz majd.
És akkor, ha ez még nem lenne elegendő, hogyha én kitomboltam magamat a Heidenheim idegenbeli meccsén, akkor így adunk még egy Leipzig-Freiburgot is, ugye a kettesen egy időben a Dortmund meccsel, hogyha jól tévedek, egy lazagulácsi sallai párharc reményeink szerint.
És szerintetek, mert az NFL-ben van erről szó, hogy ott ugye talán még többet jelent így a hazai pálya előnye, hogy ha nem lesznek nézők, akkor az szó szerint változtathat akár az erőviszonyokon is. A Bundesligában el tudtok képzelni ilyet, hogy a Dortmundnak a hazai pálya előnye például elveszik, és akkor ez akár így hosszú távon érzékelhető is lehet?
Amennyiben a Dortmund akár csak egyszer is kikap a hátlevő meccseken otthon, akkor már elő lehet ezt hozni, hiszen a Dortmund talán emlékezik, mint az egyetlen csapat, amit nem kapott még ki otthon a Bundesligában ebben a szezonban. Mindenki másnak talán már van hazai veresége, de ha nem így van, akkor legalább megvan a 3. hiba pont is.
Amit olvastam, ami érdekes volt még, hogy a bírók nagyon örülnek ennek, hogy nem lesznek nézők állítólag, mert hogy azt állítják, hogy őket azért a közönség könnyen befolyásolja, vagy befolyásolhatja, meg hogy nehéz dolog mondjuk úgy vezetni, hogy éppen mondjuk 80 ezer ember üvölti, hogy hova menjenek, és hogy a bírók azt mondják, hogy így mennyire nyugisan lehet majd meccset vezetni. Úgyhogy ő óriási ilyen szerint.
És így van 80 méterrel is hallják, hogyha valaki beszól az anyjukra, valamelyik játékos.
Igen, pontosan.
Nekem ebben a témakörben még az jutott eszembe, hogy például az olyan csapatok, mint az Union, amelynek egyébként is különleges szurkoló tábora van, szerintem jobban meg fogják érezni, vagy kifejezetten az Union szerintem jobban meg fogja érezni a hazai pályának a kvázi hiányát, vagy a hazai szurkoló tábornak a hiányát, de azért van még egy-két olyan csapat, amelynek tényleg nagyon komoly atmoszféra szokott uralkodni a stadionjaiban, de főleg szerintem a kisebbek azok, például a Kölnél is lehet ez komolyabb probléma talán.
Azért azt minimum elvártam volna tőled, hogy megemlített, hogy a podcastetekben valaki azt mondta, hogy az Union ebben a szezonban nem minden meccsét játsza nézők előtt otthon.
Nagyon szép. Ez igaz, valóban. Más kérdés, hogy nem egészen ilyen forgatókönyvre gondoltál, de ettől még a kijelentés...
Mondtam bármilyen forgatókönyvet is?
Nem. Nagyon szép.
Attila, nem szeretnék a zsebedben turkálni, de mennyi pénzt szándékozol feltenni ezen a hétvégén fogadásra?
Figyelj, azok után, hogy az elmúlt időszakban már készülve erre feltérképeztem a belarusz harmadosztályt is. Ugye nem merem megjósolni, hogy mi lesz szombaton. Tehát nem tudom. Bevallom, úgy készültem, hogy már holnap, de aztán, amikor megjött a menetrend, hogy nincsen pénteki, mert csak akkor még azt kicsit visszafogtam. A szombat belőle nem merek belegondolni, hogy ott mit fogok csinálni. Tehát, ugye lesz 6 darab első osztályú meccs, legalább 3, de inkább 4 másodosztályú. Meg végig fogom nézni, az biztos. De hát már az a durva, hogy a különböző fogadói leken német portálokon olyan reklámokkal mennek, hogy Endlich Wieder, meg hasonló, különböző duplázó esélyeket kínálnak. Szóval nagyon, nagyon kemény, hogy a fogadói lek is mennyire ki voltak erre éhez, hogy legyen
végre normális foci, és ne a ízére kelljen fogadni a tadzsik bajnokságra, meg
is tudom még mire. Igen, szegény megkérhető nikaraguai tadzsik és fehér orosz focistáknak véget ért az arany élet.
Igen.
De az Attila megvan, hogy megmondja az első fogadásodat, azt velem egy hónapja megkötötted, ugye? Tudom, hogy egy ezres áll rajta, vagy hát neked bukik, nekem áll, de hogy ugye mi nézettségre fogadtunk, igen. Most a Messengerből vissza kéne keresni, hogy mit mondtunk, ugye azon agyalunk, most már egy ideje, amióta sejtjük, hogy a német foci indul be először, hogy vajon mekkora lesz a nézettség, és hogy egy átlagos Bundesliga meccshez képest hányan fogják ezt megnézni, és már nem emlékszem, hogy ki mit mondott, hogy mi lesz a forduló átlag nézettsége, de hogy egy ezresed ugye van.
Van, igen, 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 ez így van. Ez abszolút így van.
Te ilyen 50 ezret mondtál, vagy 55-öt, vagy többet, nem van. Emlékszem.
A tévés meccsekre mondtunk, azt tudom, azoknak a nézettségére, de azt majd vissza kell keresni pontosan. De
tehát a nem tévés meccsek nézettsége nulla, hát az mondjuk világos.
Igen, ez is jogos.
Nem látja senki.
És csak első osztályra volt a fogadása, jól emlékszem, kettő nem volt benne.
Nem.
Jó. Nagy Rummenigge azt mondta egyébként, hogy ő milliárdos nézettséget vár a Bundesligának erre a hétvégére. Tehát úgy összességében worldwide.
Világszinten, igen.
Vicces követni a héten, hogy Twitteren is az NFL rajongók, meg NFL újságírók, meg mindenki elkezdett ismerkedni a Bundesligával, hogy akkor hogy vannak a dolgok. Tehát Amerikában is azért egyértelmű, hogy szerintem eléggé rá fognak kapni.
Ez persze, de mondjuk a Bein Sport is nagyon szépen beharangozókat ír, meg minden ilyesmi. Egy apró probléma, hogy a Bayern meccsét fél órával eltárolták mindenhol.
Óriási hiba.
Hát igen.
Fogadómániákusoknak felhívnám a figyelmét arra, hogy az első osztályú mérkőzésen a Dortmund Schalkén Fülöp Laci lesz a kommentátor, úgyhogy szerintem élő otcokkal is lehet majd találkozni.
Nem. Már inkább az, hogy Fülpe szavaiból ki kell találni, ő mikre fogadott.
Hát az nem egy nehéz dolog.
Hát nem, az mindig nézd meg, tologatják ott a labdát a saját 16-osuk előtt. Aha, hát akkor ennek gólt kéne még rúgni.
Vagy amilyen még inkább sokkal feltűnő, amikor valaki átlépi a felező vonalat a labdával, és a fülkelőbő helyzetet emleget, akkor az biztos, hogy ott még egy gól hiányzik.
Zoli, te nézel majd Bundesligát a hétvégén?
Tervben van, tehát készülök rá, pont szombaton nem tudom, hogy mennyire fogok tudni megoldani, de én abszolút készülök hetek óta, meg kollégákkal is beszéljük, akiket annyira korábban mondjuk nem hozott lázba a Bundesliga, hogy nézzük, és mindenki eléggé várja.
Ilyen szempontból meg tényleg tök jó, hogy egy Dortmund Schalkéval kezdünk, úgyhogy ennél sokkal jobbat nem is lehetne találni.
Azt gondolom, hogy ez nem véletlen, hogy belenyúltak a menetembe. Tehát ugye nem ezzel kellett volna kezdeni. Ez is sorsulás szerint egy Paderborn-Düsseldorf volt az első meccs. Péntek este, de azt törölték inkább, és Dortmund Schalke.
Viszont ha Frau Merkel mondta, nem, hogy május közepén ezen vicc előttük volt.
Szerinted, hogyha pénteken van a Dortmund Schalke eredmény, akkor belenyúlnak? Most komolyan.
Én kicsit kötekednék, mert én azt gondolom, hogy oké, hogy ez egy jól hangzó párharc, és tényleg nekünk jó, meg stb., de azt gondolom, hogy a laikus amerikaiaknak a Paderborn-Düsseldorf is ugyanott lett volna. Tehát
Zach Steffennel a kapuban rájöjjük, mostanában nem volt a toppon.
Tehát én nem hiszem, hogy az, aki tényleg úgy ül le, hogy na végre sport, őt nagyon érdekli, hogy milyen meccs van. Most nyilván, és főleg, hogy ha leül a Dortmund Schalkéval, akkor sajnos még az atmoszféra sem fog annyira átjönni neki. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy annyira bele kellett nyúlni, mert aki Bundesligát néz és szereti, az nyilván tudja a presztízsét a meccsnek, de szerintem most megint amerikai piacról beszélek, és ott tényleg úgy érzem, hogy nagyjából akármi jöhet, azt nézni fogják.
Hát lehet, hogy beültetik Sebastian Vollmert majd szakértőnek, és akkor ő majd el tudja mondani. Kicsoda Sebastian Vollmer a New England Patriots német játékosa volt éveken keresztül.
Akkor már nagyobbat húznának a Novickivel.
Azon gondolkozom, hogy...
Ez a lehetőség a Bundesligának?
Pont ezt akartam mondani, hogy például Walt Frazier, aki ugye Clyde néven is futott, meg a róla elnevezett cipők, ugye Clyde néven is futnak a Pumánál. Dortmund Messben nyilatkozott, azt hiszem, talán az NBA Together című műsorban a héten. Tehát, hogy ennyire elő van véve a gyártóknál is, meg a sportszergyártó cégeknél is, hogy ezt most, igen, ezt tolni kell, meg ez mindenkinek reklám, mindenkinek érték, mert erre tudok jelen pillanatban csak figyelni.
És a Bundesliga is nagyon jól tudja, tehát a YouTube-on sorra jönnek a videók, és például mint a sorozatoknál, mint a Trónok harca lenne, volt YouTube-on egy 9 perces videó, hogy mi történt eddig ebben az évadban. És így végigvezetik, hogy melyik csapat hogy jutott el a mostani helyzetbe.
Ki volt Daenerys?
Ezt majd megmondom 2 hónap múlva.
Az a
baj, hogy a jelenlegi helyzetben leginkább a Bayern lehet.
Én azt nézem majd még, hogy jöttek hírek különböző kluboktól, hogy ki hogyan próbálja meg orvosolni ezt a néma csendet, ami az őrökezés minden öröm ellenére azért rém kínosnak tűnik. Amire biztosan emlékszem, de az nem első forduló sztori, mert a Gladbach idegenbe megy, hogy a Borussia Parkban általában most azt hiszem valami 4-5 ezer ilyen papírmasé vagy papírkartonból kivágott embert leültettek az alsó sorokba, tehát hogy egy közeli képkivágásnál az úgy fog tűnni, mintha ott emberek rezzenéstelen arccal ülnének, de emberek lennének legalább. Tehát ott már a Borussia Parkban van 5000 kartonfigura. És van egy csapat, és az, hogy szégyen szerint elfelejtettem, mert ezt talán 1 vagy 2 hete olvastam, amelyik meg lenyúlta az ötletünket, és ők azt akarják csinálni, hogy kiraknak néhány ilyen baromi nagy LED falat, és a LED falra lehozzák a zoomot, és felosztják annyi kockára a képet, amennyire lehet, és emberek otthonról be tudnak csatlakozni, nézik a tévét, üvöltenek, és egy kis kockában az ő fejük ott van, sőt, amilyennél sokkal jobb a hangjuk is ott van, tehát valójában otthonról kihangosítva a stadionba tudnak majd szurkolni. Hát ez óriási poén.
Ez kemény. A Sky, ezt tudom, hogy arra készül, hogy ilyen szurkolói zajokat akarnak bejátszani majd.
Vagy az, ami külön sávon, nem? Vagy hogy lehet választani, hogy akarod-e azzal nézni?
Nem olvastam el rendesen, de önmagában meglepődtem, hogy milyen technikával próbálkoznak. Az nagyon-nagyon durva lenne.
Most belenéztem ebbe a kiváló Fradi Zete felkészülési meccsbe, és ott is próbálkoztak a Groupamában azzal, hogy bejátszottak néha, de ilyen tök random-szerűen, tehát néha egy nagy csend volt a stadion, egyszer csak elkezdtek nyomni ilyen szurkolói zajokat. És vicces, hogy hatása egyébként nem volt rossz így a tévén keresztül, de biztos, hogy Pisti is emelte fel a hangját a közvetítés közben, mert ő is úgy érezte, hogy ideje egy kicsit hangosabban beszélni, de aztán ez abban maradt, és akkor megint visszaesett ebben, nem tudom, apatikus csendbe.
Már az NFL-ben úgy nézik azt, hogy a Fox-nál már arról beszélnek, Joe Buck már elmondta, hogy már tesztelik, hogy hogyan lehetne majd ilyen szurkolói zajokat és szurkolói hangokat bevinni a közvetítésbe, tehát az NFL-nél is. Ez már az egyik opció, és mindenféle technikai teszteket csinálnak már.
Joe Bucknak mondjuk ugye volt egy 1 milliós ajánlata nemrég, lehet, hogy abban jobban keresett volna.
És ott még nem is, már ott is ugyanúgy színlelték volna a hangokat.
Hát igen.
Még ez kommentátorként lesz egyébként izgalmas, hogy ez egy picit kellemetlen azért olyan erővel nyomni, vagy annyira megemelni a hangod egy gólnál mondjuk, mint hogyha tényleg túl kellene pár tízezer embert kiabálni. Tehát, hogy egyszer óhatatlanul, nem azért, mert nem vagyunk lelkesek, vagy mert nem vártuk ugyanannyira a focit, mint a nézőink, de valószínűleg egy picit prózaibbak lesznek ezek a közvetítések, mert ugye csendben akkorát kiabálni az olyan béna szerintem. Nem tudom majd
ki, hogy... nem is jön át annyira az embernek, nem? Tehát, hogy te sem tudsz úgy rápörögni ezekre a dolgokra. Bár azt, hogyha véletlenül kicsit jobb lesz a meccs, akkor azért már elviszi magával valami ezt az ember, de úgy nehéz belerázódni.
De emiatt valószínűleg azt gondolom, hogy a gólörömök is visszafogottabbak lesznek, mert nem fog kifutni a szurkolók elé a játékos.
Hát meg ugye ezt is szabályozzák, meg mindenféle dolgokat kitaláltak, hogy mi mindent fognak majd büntetni, itt köpés, meg közös gólöröm, meg stb. Hasonló dolgok, ami kicsit furcsán veszik ki magukat azért, de nagyon érdekes lesz nézni ilyen szemmel is majd ezeket a meccseket.
A Bundesligát is elérte az NFL szele, hogy ha túlzottan lelkesen ünnepelsz, akkor a sportszerűtlen viselkedés lesz majd.
De ezt a közös gólövemet én teljesen őszintén nem értem. Tehát ezt valaki
mondja,
hogy most egy meccsen 3-szor összeölelkeznek, az miért rosszabb? Tehát szögletek előtt nem hiszem, hogy az lesz, hogy akkor most tartjuk a 1,5 méter távolságot.
Hát meg tényleg, sorfal, meg hasonló. Tehát, hogy...
Ezek a játékosok le vannak tesztelve eleve, tehát... Ha egészségesek, akkor miért ne érintkezhetnének?
Nem utassanak rossz példát.
Igen.
Attila, egyébként kikerült ez a 35 oldalas kézikönyv, amit a Bundesliga rakott össze a csapatoknak, hogy ezeket a szabályokat kell betartani, mert én csak szemelvényeket olvastam belőle, de nagyon kíváncsi lennék, mert amiket kiszedtek, annak is azért a nagy része ilyen teljesen értelmetlen hülyeségnek tűnt.
Nem, erre nem merek exakt választani, mert nem tudom. Tehát én nem is merném végigolvasni előbb azt a 35 oldalt, mert rettenetes lenne, de azt gondolom, hogy a szemelvényeket én is láttam, amire te gondolsz, döbbenetes mélységű leszabályozottságot törekszenek.
Hát ami egyébként nem olyan helyes nagy baj, egyébként. Mert igen, abszolút, hát most ugye a Bundesliga a mérce, jelen pillanatban az egész igen. világ számára, tehát az első igen. olyan komoly labdarúgó bajnokság, amelyik elindul, mindenki az ő példájuk után fog menni.
Talán ez lehet, hogy egész csapatsportokban az ő példájukat fogják követni.
Mondjuk, hogy a köpésért sárga lap jár, akkor nem fognak végigmenni a meccsek létszám hiány miatt. Vannak szokások, amiket picit nehéz kiküszöbölni, úgy, mint például orvájat, ürítés, vagy éppen ez a bizonyos köpés, ez azt hiszem annyira hozzátartozik, mint egy józi sájsze.
Erre lesz a kíváncsi, hogy ha ezt tényleg mondjuk egyrészt fogják szankcionálni a játékvezetők, hogy lesz ennek valódi visszatartó ereje, meg hogyha tényleg lesz visszatartó ereje, akkor ennek lehet-e hosszú távon is majd mondjuk hatás, hogyha visszatérnek majd a normális keretek.
Na de várj, és jó, hogyha erre videóbíróznak majd.
Tényleg az lenne a legszebb, és megnézik az ívet.
16-oson belül köpött büntető.
Egyébként értetett sárga lapot érő szabálytalanság, tehát...
Hát így.
Remélem, Föller lesz majd szakkommentátor valamelyik meccs.
Föller ma küldt el az...
Félve nyert.
Az Föller ma küldt el az anyjába az egyik egészségi szakpolitikust, akit már itt emlegettünk, hogy össze-vissza nyilatkozik csokornyák ellen mindenféle baromságot. Szóval Föller több újságfilmekkel is mondta neki, hogy azért kicsit több kéne a hitelességből, nem csak a szájkarate.
No, nézzetek a hétvégén sok-sok Bundesliga mérkőzést. Szombaton 15 órától kezdődik az első osztályú közvetítés sorozat, és egészen hétfő estig tart 6 mérkőzéssel. Annyiszor átköthettem volna, amikor sportszergyártókról beszéltetek az NBA-re, úgyhogy most így igazán suta átkötés következik. Az első számú NBA hír számomra, hogy az NBA lecseréli a Spalding labdát, és a következő szezontól Wilsonnal játszanak majd a csapatok. Kevés olyan dolog van, ami számomra egyértelműen összekötődött az NBA-vel, az a Spalding felirat a labdán.
Ez mindenkinek nagyon furcsa, ez teljesen egyértelmű. Tehát pont volt róla egy cikk ma a Facebook oldalunkon, illetve a honlapunkon is, és hát gyakorlatilag Jordan még nem volt a ligában, amikor már ezeket a labdákat használták. Tehát mindenkinek ezzel kötődött össze gyakorlatilag az NBA. Már csak azért is, mert ugye pláne mi gyerekkorunkban ugye Európában aztán ilyen labdákat meg végképp nem láttunk, vagy a közelünkben végképp nem láttunk, tehát nem is tudom. Molten talán már volt azért gyerekkorunkban, amikor mi játszottunk már, de azt hiszem Mika se volt még talán a legtöbb helyen, amivel össze tudott futni az ember. Úgyhogy tényleg egyet jelent az NBA-vel, úgyhogy ez nekik is egy nagyon nagy érvágás lesz, abban egészen biztos vagyok.
Tudtok ehhez hasonlítható váltást? Nekem egyetlen egy dolog jutott eszembe, amikor a Monday Night Football ott hagyta 40 év után az ABC-t, és átköltözött az ESPN-re. Ami nem pont ugyanez, de kb. Az, hogy valami, ami egyértelműen oda tartozott, már nem ott van.
Hát,
a Pesgő a Forma 1-ben, amikor Mám lett a Moe Sandomból.
Szerintem Bundesligában is a labda ugye nagyon-nagyon sokáig Adidas volt, és most Derbisztára játszott.
Igen, most már második éve?
Hát nem tudom, hogy éve, de
ugye a tavaly volt szerintem a váltás, mert ez most
nem
az a kép labda.
Nem Adidas, az nagyon kemény.
Igen.
Na és hogy áll jelen pillanatban az NBA újrakezdése? Azt láttam híreket, hogy több nagy nevű játékos nyilatkozott, hogy ők készen állnak, többek között az a LeBron James, aki két héttel ezelőtt kijelentett, hogy semmiképpen nem játszik, ha újrakezdés lesz.
LeBron szeret ilyen dolgokban. Figyelj, azt végül is én azt gondolom, hogy értékként kell számon tartani, hogyha valaki képes revidiálni a nézeteit, és rájönni, hogy esetleg tévedett valamilyen dologban, úgyhogy ilyen szempontból akár még dicsérhetnénk is LeBron, de azért neki voltak már hasonló dolgai korábbi pályafutása során, úgyhogy nagyon feltétlenül meglepődni nem érdemes az ő esetében ezen a történeten. Az egy nagyon pozitív dolog minden esetre, hogy a játékosok így vannak ezzel, meg ilyen játékosok, tényleg ilyen kaliberű játékosok, akiknek azért a ligán belül és kívül is mindenképpen figyelnek a mondandójára, úgyhogy szerintem az egy nagyon pozitív dolog. Ettől függetlenül nagyon sokkal közelebb még nem kerültünk szerintem az, hogy pontosan tudjuk, hogy mi lesz itt a további menet.
Hát ugye jelen pillanatban a az edzőcsarnokok megnyíltak, kis csoportos foglalkozásokat el lehetett kezdeni, és minden attól függ, hogy nyitnak a városok, hogy hány helyszínen tudják lebonyolítani a szezon, tehát lesz olyan csapat, aki valószínűleg innentől kezd az összes meccsét idegenben játsza. Mi újság az NFL-ben, Zoli? Ahol egyelőre ők még mindig ugye eljátszhatják azt, hogy az égvilágon semmi nincs.
Hát egyre kevésbé játszhatják el, vagy legalábbis az NFL hiába játsza ezt el, azért jön az amerikai bonyolultság az, hogy most 50 állam, 50 különböző féle hozzáállás, és ez teljesen összekuszálja majd itt a szállakat, mert Kaliforniában Los Angeles megye, az már kijelentette, vagy hát úgy néz ki, hogy, még 3 hónapig marad az, hogy otthon kell maradni, és hogy nem lehet sporteseményeket rendezni, tehát ott tartunk lassan, hogy augusztus közepéig, augusztus végéig nem lehet Los Angelesben sporteseményt rendezni, és végül is Los Angelesben csak 2 NFL csapat van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyre valószínűbb, hogyha ez úgy így marad. Teszem hozzá személyes véleményem, hogy nem tudom, hogy mi alapján lehet akármelyik irányba 3 hónapra előre tervezni. Tehát 2,5 hónapja még az égvilágon semmi nem volt igazából, most pedig itt 3 hónapra előre, akár pozitív, akár negatív irányba, nem tudom, hogy miért kell már ilyen jóslatokba belemenni, de mindegy, ott tartunk per pillanat, hogy akkor a Rams és a Chargers nem játszhat Kaliforniában. És szerintem akkor már vannak is itt a B meg C, meg valószínűleg most már Z tervek is az NFL-nél, hogy melyik csapat hol játszhat majd. Jött Florida, amelyik floridás volt, és azt csinálhat, amit Floridától elvárhatunk. Ők mondták, hogy bárki jöhet, nálunk már lehet sportolni, úgyhogy akárkit szeretettel várnak, jöhet ide bármilyen profi csapat, legyen NBA, NFL, NHL, aki máshol nem játszhat, az jöhet Floridába. Ha jól tudom, akkor azt hiszem Georgia állam is szintén újra nyitott, és szintén lehet sportolni. De hát itt megint nem győzöm hangsúlyozni, hogy milyen különbségek vannak, hogy van olyan állam, amik azt mondja május 14-én, hogy lehet sportolni náluk, profi sportot lehet űzni, van olyan állam, amelyik pedig azt mondja, hogy hát augusztus 15-ig ez még nem fog változni. Úgyhogy még mindig azt gondolom, és azt is mondom, hogy, spekuláció minden, amivel beszélünk. Azt gondolom, hogy az NFL-nek vannak vésztervei, és államonként ez annyira változik, hogy teljesen kiszámíthatatlan, hogy mi lesz 1 hónap múlva, nem hogy 3 hónap múlva.
Kérlek, értelmezd nekünk azt a hírt, hogy 500 millió dollárra nőhet az NFL klubok adósság állománya.
Van arra terv, és ez amúgy hosszú távon érdekessé teheti az NFL-t, hogy most jön ez a várható bevételkiesés, hogyha nem lesznek szurkolók a stadionokban. Ennek kapcsán pedig benne van a pakliban, hogy jövőre akkor nagyjából 837 év után először lefelé menjen a fizetési sapka például. Ami sportszakmai okokból pedig nagyon érdekes lesz, mert ugye minden szerződést úgy írnak alá és úgy terveznek, hogy, fölfelé megy majd a fizetési sapka, és bele fog férni majd következő évben még több, meg azután még több. Tehát ez ilyen szempontból, ha tényleg itt most adósságokba mennek a csapatok, és jelentős lesz a bevételkiesés, amit meg fognak érezni, akkor ez nem csak a tulajdonosokat fogja befolyásolni, hanem a pályára küldhető játékosokat és a csapatokat is. Tehát ez megint egy olyan dolog, amit már augusztusban érdekes lesz nézni, hogy csapatok hogyan menedzselik majd a fizetési sapkát, és mit várnak majd, hogy milyen lesz a fizetési sapka jövőre, mert tényleg nem tudom, mikor láttunk olyat, hogy lefelé ment volna, és, kevesebbet költhetnének játékosokra, és nem így terveztek, nyilván nem így vannak megírva a szerződések, tehát nagyon érdekes dolgok történhetnek, és akár benne van a pakliban, hogy jó játékosokkal is szerződést kell majd bontaniuk, és újraírhatja egy kicsit így a, játékos szerződések következő 5-10 évét majd.
Ami viszont nagyon-nagyon meglepő, hogy mindeközben, hogy az NFL-nél komoly lehetőség van arra, hogy nézők nélkül rendezik majd a szezont, a jegyárak brutálisan nőnek. Az, hogy a Raiders franchise-nál, amelyik Oaklandből most első szezonját kezdi majd Las Vegasba, 5-ször annyit kérnek el egy jegyér, mint egy évvel ezelőtt, az oké. Okay. De hogy a New York Jets-nél miért emelkedett 153%-kal a jegyár, és a Cincinnati Bengalsnél 147%-kal, azt már én nem annyira értem.
Joe Burrow. A Bengalsnál. A Jetsnél én sem értem.
Igen, mert utána a következő negyedik helyzet Tampa Bay Buccaneers nem hoztam fel, 135%-kal nőttek a jegyárak, odaérkezett egy Tom Brady és egy Rob Gronkowski. De tehát az valami eszelős, hogy másfélszer annyiba kerül egy jegy egy olyan mérkőzésre, amire nagy valószínűséggel nem mehetsz majd be, és akkor avval mit csinálsz?
Ami azért is érdekes, mert most a napokban láttam egy közvéleménykutatást, amiből kijött azért, hogy oké, hogy akik igazán hangosan mondják a dolgokat, ők azt mondják, hogy akkor holnaptól már legyenek meccsek és mennének a stadionokba, de a közvéleménykutatás alapján azért nagyon vízválasztó az, hogy mikortól van védőoltás. Hát nagyon sokan mondják azt, hogy azért per pillanat ők abszolút nem mennének stadionba, hogyha ilyen meg olyan szabályokat vezetnek be, hogy maszkban van mindenki, tartják a távolságot, az sem változtatja meg nagyon a véleményüket, hanem szinte egyedül csak az, hogyha védőoltás lesz, ami meg azért még odébb van, tehát ennek tudatában is azért a jegyáremelkedés az egy kicsit ellentmondásos.
Szóba hoztad a kényelmetlenségeket. Mi volt számotokra a legkényelmetlenebb dolog a karanténban, ami egy új szokás volt, amivel mondjuk nem tudtatok megbarátkozni?
Kezd. Hát nem az, hogy nem tudok fodrászhoz menni, ezt elárulhatom. Viszont mi volt a legkényelmetlenebb? Hát nem ülhetek be kávézóba dolgozni? Ez jó? Az azt hiszem, hogy talán így illik is. Amúgy ez, tehát akármennyire is furcsa, hogy hivatalosan azért én home office-ba dolgozom, de azért az, hogy én non-stop folyamatosan home office-ban dolgozzak tavasztal, ez most nekem egy kicsit is sok volt.
Azt hiszem, hogy ezt levezik first world problemnek.
Hát miért? Persze. Kaja, meg sör van, tehát innentől most már kisebb problémák lesznek, ez persze, ezt elismerem.
Attila?
Nekem az, hogy most már nem is tudom, hogy hány hete szülőkkel nem tudtam találkozni, és azért ők már olyan korban vannak, amit a tévében minden csatornán beszélgetett kornak hívnak, és jön az olyan, mint a reklám, tehát ők is elkezdték ezt hinni magukról, és tulajdonképpen először szembesültek tényszerűen ilyen halál közeli élménnyel. És ezt azért rossz volt, nagyon, nagyon rosszat hallani.
Andris?
Hát őszintén, én nem is emlékszem, hogy éltem annak idején. Annyira természetessé vált ez az új életforma. Hát még így, ha ezt egy másfél hónapja kérdezett, biztos az lett volna, hogy én nem szeretek főzni, és úgy spontánul főzni, hogy valamit megkívánok, hogy lófrálok a piacon, összerakok egy kaját, megveszem, és hogy most ez a kaja spontaneitás megszűnik, és hogy ezt most tervezni kell egy hétre előre, mert egy héten egyszer megyünk ki. Őszintén szóval ez is tökre beállt, és még az is lehet, hogy ebből valamit megőrzünk, és ha már ilyen praktikusan muszáj volt mindig egy hétre előre megtervezni a kaját, akkor ezután is majd így kicsit tömörítjük a vásárlásokat. Hát, ha nagyon ilyen családi vonalat kell mondani, ha már ezt Attila megpendítette, nekem az volt a legrosszabb, hogy egyszerűen azt láttam, ahogyan a pici gyerekek a rengeteg videócset során egyre kevésbé akartak már a kamerához odajönni, amikor a nagyszülők, akik nyilván borzasztóan szenvednek a helyzettől, hogy nem találkoznak az unokákkal, próbáltak velük valamit kommunikálni, és az, ahogyan a picik így egy picit elidegenednek a nagyülőktől, és kevésbé érdeklődnek irántuk, ez így az én oldalamról, meg az övékről is elég rossz volt. Úgyhogy nekem azt hiszem, ez az első, amit a legjobban várok, amelyet, hogy ugye menjünk mindjárt dolgozni, hogy ez a család újra egyesítés meglegyen, és hogy ezek a viszonyok, ezek ki a Darth Vader már meg, én ezt nem tudom eldönteni, de valaki rettenetesen szuszok.
Tehát, biztos nem az Attila, ő mindig
tagadott. Én ébren vagyok, és nem tudottam.
Szóval ez, én azt hiszem most ezt várom a legjobban, tehát a nagyszülők és a gyerekek újbóli találkozását, hogy ők megint egymásra találjanak, mert ez nagyon rossz volt átélni.
Ádám?
Érdekes, mert például nekem az olyan furcsa dolog, hogy a szüleimmel valahogy pont úgy volt, hogy nálunk egy kicsit felerősítette a kommunikációt pontosan ez a helyzet azért, mert igyekeztem én is nyilván segíteni nekik azzal, hogy mentem bevásárolni, megvettem a gyógyszereket, így gyakrabban mentem ki hozzájuk. Igaz, nyilván nem tudtam bemenni a lakásba, meg nem, a kapun sem mentem már keresztül, csak szépen betettem ott a postaládaiba a cuccot, vagy ott felakasztottam a kerítésre, aztán maximumot a odébálva már az utca közepéről váltottam velük néhány szót. Pontosan ebből fakadom, hogy legalább egy picit így gyakrabbá vált a kommunikáció így közöttünk a szüleimmel. Ami ilyen kellemetlen vagy negatív, az inkább tényleg az, hogy a barátokkal való találkozás, mint olyan effektív, az szűnt meg, majd nem teljesen most már tényleg így 2 hónapja. Nagyon sokat beszélgetek szerencsére csomó mindenkivel, meg én ebben mondjuk nagyon rossz is vagyok sajnos, így egyáltalán bárkivel így a kapcsolattartás tekintetében, viszont pont ez is egy picit felerősödött hasonló módon, és azt várom azért nagyon már tényleg, hogy le tudjunk ülni akár egy sörre, akár kicsit 2-re, 3-ra, és tényleg egy kiadósat beszélgetni, meg tényleg mindenkivel mi van, meg találkozunk egyáltalán tényleg fizikai valójában látni őket, mert azért ez nagyon hiányzik.
Na. Calvin Kattar.
Várjál,
Galus, neked?
Ja, nekem? Hát figyelj, én azt tudom mondani, hogy én alkalmazkodom mindenhez, meg igazából nem. Nekem a kisfiúnak az energia szintje az, ami borzasztó, és az, hogy a szociális kapcsolatok mennyire hiányoznak neki. Tehát nálunk is megvan ez a videócsat, amikor már egy idő után már így, ha más arcot lát, mint ami nem a miénk, akkor meglátja az arcot, és elkezd artikulátlanul ordítani, és onnantól kezdve kezelhetetlen a dolog. Tehát valójában én azt szeretném, hogy neki jobb legyen, a többi nem számít. Igazából. Nem úgy, mint Calvin Kattarnek, és ebben le is zárom a UFC-s témáinkat, aki azt mondta, hogy a legrosszabb dolog, ami a karanténban és az elkülönítésben történhet vele, hogy a betört orrára föl kell tennie a szájmaszkot, mert hogy az elképesztően kényelmetlen. A UFC 249-en meggyerte a meccsét, de törönt orral kellett Bostonig hazautazni a Jacksonville-ból egy hosszas sárdoti átszállással, és azt mondta, hogy élete leges-leges legrosszabb élménye volt, ahogy a törött orrára ráfeszült a szájmaszk.
Viszont az a sztori nekem nagyon tetszett, hogy bent lehetett hallani, amit a kommentátorok mondanak, és hogy emiatt váltottak taktikát elvileg. Greg Hardy is ezt mondta. Ezt annyira megnézni, mint más sportokban. Tehát jön a másik oldalon Lewandowski, és akkor föl sem néz a térső, és beadja. Kinnál a kapus, és félpályával jön a gól. Tehát, hogy többi sportban is, hogyha a kommentátort hallanák a játékosok, akkor mennyire máshogy történnének a dolgok?
Valójában legutóbb erről beszéltük a Csabival, hogy a közönség nélküli UFC-ben az a jó, hogy a közönség nem nyomja el a harcnak a zaját. Tehát ott tényleg élesben hallod azt, hogy ezek ütik-verik egymást, hallod a bekiabálásokat a sarokból, sokkal életszerűbbé válik az egész. Ami ugyanannyira félelmetes egyébként, mint mondjuk sportszempontból érdekes. Mint ahogy sportszempontból nem tudom, mennyire lenne érdekes az 54 éves Mike Tyson visszatérése.
Jaj, ne! Az nekem, hogy akkora csalódás lenne, basszus. Azt nem is tudom elmondani.
De láttad a videót, ugye? Pár nappal ezelőtt kirakott egy videót, az edzőteremben fél perc, kesztyűzés, irgalmatlan sebesség, nyilván 25 másodpercig irgalmatlan sebesség, és azt mondjuk 3 percig valószínűleg nem tudná, de iszonyatosan fitnek néz ki 54 évesen.
De figyelj, Tyson meccseinek nagy százaléka azért nem tartott 3 percig.
Na hát akkor ennyi, akkor fél percig elég.
De én nagyon nem szeretem azt, amikor valaki 1 millió év után úgy dönt, hogy el kell melegem van a nyugdíjból, én visszatérek. Ezeknek a 99%-en imázsromboló borzalomba megy bele, és azért nyilván ilyen Rocky Márcsi, vagy Rocky Balboás történetek, azok azért nincsenek a valóságban túl gyakran.
Mike Tyson utoljára 2005-ben boxolt, akkor kikapott a méltán híres Kevin McBride-tól.
És 2020-at írunk. Tehát, oké, George Foreman nagypapa, rendben, szép volt, jó volt, de nem.
Mivel ő se volt 50 éves, nem, amikor még utoljára...
49
volt, amikor világbajnok lett. Ezt nézem, hogy... Mindjárt megmondom, egészen konkrétan. Second and Final Retirement, azt mondja, hogy 98, és 49, és akkor 49 lesz, igen.
Abukám. Ezért remélem, hogy 2 hibapontból egyet ezzel jóvá tett.
Nem, a 2 hibapont ettől még hibapont, hogy valamit tudsz véletlenül. Na és a mai hírt láttátok-e, hogy Evander Holyfield készen áll arra, hogy harmadszor is összecsapjon Mike Tysonnal. Tehát
helyezte a fülét nagyon a hír hallatán, mi?
Igen, de én nekem az volt az első dolog, ami eszembe jutott, hogy Holyfieldnek csörög a telefonja, és ki van ráírva, hogy Mike Tyson, és így áll, ezt most tegyem oda a fülemhez, jaj.
Kihangosítalanak, várják.
Ha valaki esetleg nem tudná, 97-ben, amikor második meccsüket játszottak egymás ellen, akkor Tyson úgy gondolta eldönteni az összecsapást, hogy kiharapott egy darabot Holyfield füléből. Szóval nekem egyébként erről egy jelenet jutott eszembe azonnal, ami inkább kellemetlen volt, hogy szegény Paplaci bácsit egyszer valami, nem is tudom milyen tévéshowban berángott.
Mindenikus showban, Joey Giardello, arra gondol?
Igen. Igen, az
nagyon kellemetlen.
Amikor
volt.
Összehozták azzal az emberrel, akivel profi pályafutásában összecsaphatott volna, hogyha az akkori pártállam engedte volna őt profinak állni, és szegény Laci bácsi látszott, hogy fogalma sincs, hogy hol van, és hogy mit csinál. És tényleg, tehát az volt iszonyatosan kellemetlenül éreztem magam, miközben azt néztem, és valahogy ez jutott eszembe arról is, hogy az 54 éves Mike Tyson nyilván sokkal jobb fizikai és szellemi állapotban elkezd majd bohóckodni.
Galus, melyik?
Mit akarom, hogy egy meccset, vagy mi a terv?
Fogalma
sincs. Azt mondta, akar. Hogy ő készen áll, mert ő boxolni akar. És a környezetében mindenki azt mondja neki, hogy miközben nagyon izgatott lenne attól, hogy Mike Tysont újra a ringben látja, így próbálják lebeszélni, de iszonyú eltökélt.
Galus, melyik jégkorongozó legenda volt, aki 50 éves koráig is játszott? Hál vagy hú?
Gordie Howe.
Gordie Howe, oké.
Okay. De hát ő ugye nem, ő játszott az NHL-ben is 54 évesen, de azért ő a végét azt már ezt a WHL nevű ligában tolta. Uh-huh. De ott is nagyon jó volt, de az azért nem NHL szint, de egyébként az NHL-ben is 50-valahány évesen még pályára lépett. Tehát az
a korát meghazudtolóan című borzalmas frázis az jó rá?
Az abszolút, igen. És ez ugyanúgy jó Chris Chiliosra is, de ugyanakkor az azért mégiscsak más, hogy hokiban is nehéz elkubbantani azt, hogy ne ütközzenek le, de ott azért megoldható. Uh-huh. De a boxban mit csinálsz? Tehát ott azt várod az ellenféltől, hogy tudja nagyon jól rólad, hogy te egy idős legenda vagy, és majd akkor nem üt meg.
Nem tudom.
Hát mi a game plan, vagy a fight plan? Mert ugye nyilván körbeugrálni a ringben egyébként sem nagyon szoktak a...
Először is kéne egy ízlet neki például, ami nem
ebben, ebben a súlyban, de akkor mi lesz, hogy ott áldogál, védekezik, és akkor egyszer a parasztlengőt meglengetés, vagy talál, vagy rombolja az image-et? Nem is tudom elképzelni. Az a baj, tudom, hogy nem ez a kategória, de nekem ezekből az ilyen vicces küzdelemekből állandóan a konkréti valar nevű ember jut az eszembe. Aki nem tudom hány évesen beállt a ringbe valami 200 kilós Bob, valami Hop, nem is, mi volt a neve az embernek? Valami
tényleg, Bob Sepp, nem?
Bob Sepp.
De igen, valami nagy cumossal, és teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, mert az egész egy ilyen stanéspan volt. Tehát nem igazán tudom elképzelni, hogy fognak üzemelni a ringben.
Ebből a szempontból azért a másik ilyen kedvencem az 2000-2001-ben Sport TV adta a gálát, még nem is sportnál dolgoztam, Sosnovski egy Cook nevű amerikai indiánnal boxolt Budapesten. Aztán vagy a Troboson, vagy a Fradi Csarnokon, azt nem tudom melyiken. Bejött az indián egy 2-3 órával a meccs előtt a ringbe, és imádkozott meg mindenfajta ilyen varázsporokat szúrt a ringbe, majd jött a meccs, és a nálánál ilyen két fejjel magasabb, ilyen kigyúrt, Dolph Lundgren és Sosnovskit úgy kiütötte, mint a büdös szart a ringről körülbelül. Ha volt kellemetlen boxmatch, az volt. Amit így láttam.
Én egy kicsit abban bízom egyébként, hogy Tyson visszatérése megikleti majd Szikora Istvánt is, aki egy rögtönzött koncerttel vezetheti majd fel visszavágójukat.
Énként az egy komoly boxmatch volt, basszus.
Igen, tudom, tehát a sztorit tudom, de tehát a mostani én azt szeretném, hogy egy Bunyós Pityu koncert, majd utána a sztár fellépő megütközik már Tysonnal, szerintem az egy...
A másnaposokból játsszák már be azt, amikor Tyson zongorázik benne.
Ja, igen,
hát, amikor énekli az Indiert, nem?
Tényleg, az is van.
De egyébként nyilván, vagy hát nekem nyilvánvalónak tűnik, hogy egyszerűen csak média felhajtást akar maga körül csinálni.
Elfogyott már megint a lóvéje?
Nem tudom, nem kizárt. Ugye volt neki egy elég komoly stand-up estéje, ami egyébként elég sikeres lett, meg elég sokakat megérintett a zöpölvívás világán kívül is elég erőteljesen, mert sokan dicsérték, hogy jó pofa volt. De lehet, hogy még ebből próbálnak kinyomni valamit.
Igen, azt egyébként az HBO meg tudjátok nézni, kiváló. Kiváló szórakoztató termék. Na, múlt hétről kimaradt, és Ádám nagyon reklamált, hogy többször beszéltünk arról, hogy és akkor találkoztunk ezzel, azzal, és milyen jó fej volt, viszont biztos mindannyian találkoztunk már olyan riportalannyal, aki borzalmasan nem volt jó fej, vagy nem is az, hogy nem volt jó fej, hanem inkább egy legenda, aki óriási csalódást nyújtott. Úgyhogy azt kértem mindenkitől, hogy hozz adott esetben egy ilyet. Kezdjük Ádámmal, mert ő már legutóbb is nagyon akarta mondani.
Hát nem volt ennyire legenda, bár hasonló tört, akkor két sztorit mondok el, ami az egyik nem az enyém, és nem mondom a kollégának a nevét, már csak azért sem, mert egyébként viszont annó még a régi Telesport szerkesztőségben ez egy legendás anyag volt, ami kézről kézre járt nálunk, és szállóigeként emlegettük a beszélgetést, mint olyat, ami mi volt ez a Puskás válogatott Real Madrid meccs volt a Népstadionban, ahol ugye David Beckham is játszott, és hát ugye a Mix zónában próbáltuk megszólaltatni, ugye az MTV-nek oda voltak akkor jogai ezen a történetben, és ugye ez annyit jelent azok kedvéért, csak akik nem mozognak otthonosan nyilván itt az ilyen sportesemények és az újságíró kapcsolatával. Tehát van egy kialakított útvonal, amin mennek kifelé a játékosok a stadionból, akkor elmennek az újságírók előtt, aztán vagy szobálnak velük, vagy nem. És a következőképpen zajlott a kvázi interjú, a kollégám tartotta be a mikrofont, David, a kurva anyád, és ez volt meg körülbelül a buszteren. Hasonló volt a történetünk Claude Puel-lel, aki a Lyonnak volt a vezetőedzője akkor, amikor a Debrecen ellen játszottak a Bajnokok Ligájában. Ebben az nagyon érdekes, hogy mi ugye nyugtalóidanosok voltunk, de ez körülbelül azt hiszem arra volt elegendő, hogy a sor elején álljunk itt a Mix zónában, amikor jött kifelé, és hát nyilván szerettük volna kérdezni akkor már tőle kettőt, hogy mégis, de hát a nagy probléma az volt, hogy én angolul próbáltam megszólítani, ő pedig így megálltott, nézegetett, méregetett, és aztán annyit mondott, hogy sorry, I am too tired now to speak English, ő túl fáradt az, hogy angolul beszéljen. Ezen akkor rögtem különösen nagyot, amikor néhány évvel később kinevezték a Southampton vezetőedzőjének, nagyon fáradtságos lehetett neki az élete a Premier League-ben azután.
Andris?
Az én emberemet úgy hívják, hogy Gyártás Tamás. És a sztori az annyi igazából, hogy ugye pályáztunk a hát rossz emlékű magyar-horvát EB pályázat, ugye ez az volt, aminek az a vége, hogy 12-ben úgy ültünk le a tévé elé, hogy minden le van zsírozva, és hogy a szavazatok már nagy százalékban mellettünk vannak, és aztán sikerült a nulla darab szavazattal ezt a EB-t nem megnyerni. De amikor ez a pályázat ez felfutóban volt, ilyen 2005 táján, akkor engem a Magyar Rádióból kiküldtek az egyik ilyen installációhoz, ahol volt egy stand, és ott mi reklámoztuk, vagy ők reklámozták, nem tudom, milyen eseményen az EB-t. Nekem az volt a dolgom, hogy Gyárfás Tamással készítsek ott egy interjút, amiről azt hiszem 3 percet késtem. És annyira rettenetesen megalázott és megszivatott emiatt, hogy azt csinálta velem, hogy odamentem, elmondtam, hogy ki vagyok, mit akarok, elnézést kértem, hogy 3 percet késtem, de ott esemény zajlott, tehát tök mindegy volt neki. Ugye azt mondja, hogy aha, jó, oké, maga kicsoda, honnan? És volt egy olyan játék, ami arról szólt, hogy leraktak egy ilyen régi szepesi féle mikrofon, tehát ami egy ilyen állványon lévő mikrofon, és arról lehetett embereknek közvetíteni futball jeleneteket egy ilyen helyi kihangosítással. És engem, mint sportriporter, odarakott, hogy a nép előtt, akkor én most próbáljam, hogy tudok-e közvetíteni, és szabályosan túráztatod, és azon voltam, hogy én kikapom az összes ceruzelemet az X-Menből, odaverem, és én soha többet ne, de nem, mert én nekem anyagot kellett vinnem, úgyhogy leraktam a mikrofont, szétalázva magamat, elkezdtem úgy közvetíteni, mint hogyha valami teljes amatőr lennék, akit az utcáról beugrott, és az annyira jól sikerült a végén, hogy Gyárfás Tamás a végén megnyílt, sőt, még utána írt egy SMS-t, hogy András így, András úgy, átment Bratizóba, szanaszét alázott, és utána adott egyébként egy haláljó interjút, miután azt gondolja, hogy átmentem a teszten, de ezt átélni, hogy nekem a saját szakmámban nagy közönség előtt be kell ugrani, és bizonyítani, hogy érdemes vagyok rá 3 perc késés után, hogy vele egy interjút csináljak, ez akkor egy baromi összeomlás volt. Hát ez volt a legrosszabb interjú alanyom. Vagy ő volt az ebből a szempontból.
Ezt a történetet szerintem nehéz lesz überelni, úgyhogy Attilájé az első lehetőség.
Nevet nem mondanék, de...
Na jó, hát így, hát akkor figyelj, akkor Paul McCartney.
A profi boxnak az úgymond aranykora zajlott 2000-es évek elején, és akkor ugye mentek itthon a párhuzamos gálák RTL klubban, Sport TV-n, TV2-n, és ugye Rácz Félix boxolói akkor a TV2-nél voltak, és különböző interkontinentális bajnoki meccsek zajlottak, és az egyik magyar középsúlytól aztán fél nehézsúly cirkálósúlyba kerülő boxoló. Próbáltam meginterjúvolni így a nagy fellépés előtt, amikor az első címmeccsét vívta, és jelztem a Félixnek, hogy szeretnék vele interjút készíteni, a bélegre, és azt mondta a Félix, hogy figyelj, ne vele beszélgessé, tedd fel nekem a kérdéseidet, majd én megmondom, hogy mi az ő véleménye erről. Mondom, ilyen nincs. És akkor gyakorlatilag így készült, egy bizonyos boxoló annyira nem volt médiaképes, hogy nem lehetett vele interjút készíteni, csak így. Nekem ez volt a legborzasztóbb élmény.
Zoli?
Hát szerintem Zoli. Tudod, hogy melyiket fogom mondani.
Persze, de most nem akarom lelőni a poént.
Pedig azért választhatnék, én azt gondolom, hogy bőven, de úgy vagyok vele amúgy, hogyha tehát a San Francisco 49ers játékosokból választhatnék bőven most az idei Super Bowlról, de kicsit azért úgy vagyok vele, hogy ha mindenki szembe jön az autópályán, akkor lehet, hogy nem mindenki szembe jön az autópályán, tehát lehet, hogy a San Franciscosoknak azért én nem tettem föl a legjobb kérdéseket, de azért azt gondolom, hogy Emmanuel Sanders el lehet választani a többiből. Ugye a Super Bowl-on mindig megvan adva, hogy mind az összes egészséges játékost elérhetővé teszik az újságírók és riporterek számára, és ott ülnek tulajdonképpen, van 10 játékos, akit föltetnek egy kis pódiumra, de a többi 50 játékos az ül asztaloknál, és 50 percen át ő neki ott tűrnie kell, hogy mennek az újságírók, kérdeznek tőlük, vannak akik idétlenebb dolgokat, mint a mexikói kollégák, de hogy ilyenkor azért tele van a terem újságírókkal, és leülnek oda a játékosokkal, beszélgethetnek velük. És Emmanuel Sanders azért egy rutinos játékos, aki volt már Super Bowl-on, stb. Ehhez képest eleve benn volt mind a kettő AirPods a fülében, és az iPad-jén nézte az aznap délelőtti edzést. Mondom, ott van Emmanuel Sanders, az egyik legnagyobb név, menjünk oda, galus. Oda megyünk, és amikor odaértem, mert akkor éreztem, hogy hát jó, oké, lehet, hogy igazából hagyni kellett volna. Úgy nézett rám, hogy én mit keresek ott, miért megyek oda hozzá, nem látom, hogy ő elfoglalt. Jó, oké, kivette az egyik AirPodsot, tehát a másik az bemaradt a fülében, napszemüveg a szemén, vagy nem is tudom milyen, hát ilyen sötétített szemüveg inkább, és leültem mellé. Azt gondolom, hogy a 3,5 perces interjú alatt egyszer nem nézett rám, végig maga elé bámult, de ahhoz képest meg meglepően jókat válaszolt. De kb. Végig maga elé bámult, és egy másodpercig se volt hajlandó oldalra nézni rám. Összességében jókat mondott, de az eléggé ilyen, hát ilyen megalázó szituáció volt, és inkább gyorsan, szerintem eléggé gyorsan abba is hagytuk, de nem tudom, hogy Galus, neked milyen emlékeid vannak erről.
Ja nem, én láttam rajta egyébként, hogy nem mer rád nézni, olyan szép vagy. Nagyon fura volt egyébként, mert azt tudni kell, hogy én kb. Másfél méterrel, vagy 2 méterrel messzebb vagyok, mint ahol a Zoli csinálja az interjúkat, és nem mindig hallom a válaszokat, a kérdésválaszokat, és én csak azt láttam, hogy úristen, ez micsoda punkó ez a csávó, és utána Zoli mondta, hogy hát ez kemény volt, de egész jókat mondott. És tényleg egész jókat mondott utána, de tényleg nagyon fura volt, soha egy pillanatra nem nézett rá Zolira. Szegényt meg is viselte.
Majd engem vagy őt?
Hát őt ki is kaptak.
Így van.
Ennyi. Rendesen kell neked válaszolni, és akkor nyár szuper volt, ennyi.
Lehet, hogy az hiányzott, az a 2 perc, amíg nem tudta nézni az edzés videót, amikor leültem oda mellé.
Igen.
Galuska, neked ki volt?
Érdekes egyébként, hogy én nem hordozok magamban olyanokat, hogy bárki is, én eleve nagyon kevés interjút csinálok, sőt, igazából inkább nem csinálok interjút, inkább csak interjúkra készítek fel embereket, de egy volt, amire nagyon készültem, és a Levivel azt beszéltük, hogy amikor mentünk Denverben erre a Colorado-Detroit öreg fiúk meccsre, hogy Darren McCarty-vel én akarok beszélni. Darren McCarty az általam nem szeretett Detroit Red Wings leggyűlöltebb játékosa, úgy, hogy egyébként mint karakter nagyon-nagyon szeretem, amit a jégen csinált, az borzasztó volt, és Darren McCarty ekkor alkoholista drogos volt, akit nagyjából a volt csapattársai hoztak vissza arra, hogy legalább erre a meccsre így összeszedje magát, ez egyébként életében többször megtörtént, hogy volt csapattársai segítették ki, és úgy készültem föl erre a beszélgetésre, hogy nem akarok vele jégkorongról beszélgetni, csak úgy általában, és drogokról sem, és piálásról sem, viszonylag hasonló zenéket hallgatok, meg hasonló érdeklődésünk van, és a csávó úgy rázott le egy pillanat alatt az öltözőben, miközben a Levi éppen Steve Eiserman-nel beszélgetett, majd utána Brandon Shanahan-nel, hogy így, nem, inkább elmegyek és iszom. Ebbe a képbe abszolút beleillett, de a Levi rám nézett, és azt mondta, hogy hagyd, ez szerintem amúgy is szar lenne. Úgyhogy nekem egyébként ez volt a legnagyobb csalódásom talán. Túlélem, azt hiszem. Na, ti is éljétek túl még azt a pár napot, ami hátra van a következő karanténkasztig, addig nézzetek sok-sok-sok-sok Bundesligát, nézzétek a Karantén Királyt, mert a most hétvégi adás az olyan lesz, hogy sírni fogtok. Szombaton este a... Melyik az esti Bundesliga meccs? Besugtam a
fizetemet. Frankfurt-Gladbach.
A Frankfurt-Gladbach mérkőzés után egy sokkal nagyobb mérkőzés, Bencsics Márk és Dombi Tibor csap össze. Én tudom azt, hogy van egy-két ember közülünk, aki már látta, már a vágott anyagot is, van olyan, aki részt vett a felvételen is, én azt hiszem, hogy nyugodtan állíthatom, hogy olyan csúcsra fogtok jutni ettől, hogy azt a mindenit. Úgyhogy ha eddig nem néztétek a Karantén Királyt, kezdjétek rögtön ezzel, és nem azt mondom, hogy ez lesz a legjobb. Addig is vigyázzatok magatokra, és tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.
A műsor a Béton partnere.